Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves megjelentett szombatnapi istentiszteltünk alkalmából. Istentiszteltünk elején szeretnék néhány gondolatot szólni arról, ami a témánk is lesz, különösképpen a fiataloknak is, hogy egy kérdésem lenne, bár néha ez olyan költői kérdés szokott lenni, mert sokszor ilyenkor megilletődött mindenki egy kicsit, hogy gyerekként mikor vagyunk megelégedettek? Mikor érezzük azt, hogy boldog vagyok, örömteli vagyok, elégedett vagyok? Ugye mindannyian voltunk gyerekek, tehát akár mindannyiunkhoz is szólhat ez a kérdés, de mikor érezzük ezt ilyen érténképpen, hogy elégedett vagyok, boldog vagyok. Nem is tudnék többet kívánni. Igen?
Ha játszhatom a kedvenc játékomban is a finom kaját, amit legjobb az
lehet. Így van, tehát van ilyen is, hogy így van, ugye játszhatok a kedvenc játékommal, lehetek a legkedvesebb barátaimmal, ugye, és az anyu a kedvenc ebédemet főzte meg éppen. És sok minden egyéb is, ami megelégedetté tesz minket, de leginkább az, hogy azt gondolom, hogy valamiféle biztonságos környezet vesz körül, és sokszor az ember a megelégedettségét a környezetében találja meg. És ez gyerekként, amikor egy szerető család valakit körbevesz, ez nem is probléma. Azonban az emberi történelem során mindig is sokat változott ugye a környezet, ami körülvette az egyes embert, akár a szűkebb, akár a tágabb környezet is tudott változékony lenni. Például a társadalmak is ugye nagyon sokszor változtak, és előfordulhattak olyan helyzetek már a múltban is, nem egyszer, hogy eltelt pár év, és nem is lehetett ráismerni a szűkebb, tágabb környezetünkre. Ha a megelégedettségről szólunk, akkor alapvetően el fogunk jutni oda, hogy előbb-utóbb felnőttként főleg, de már szerintem a gyerekkorban is, amikor kezd kinőni az ember, kezd rájönni arra, hogy nem igazán a környezetétől függ a megelégedettsége. Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetében azt mondta ezzel kapcsolatban, a 4. fejezet 11. versének a végét olvasom, hogy mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Mondta Pál, és ez egy általános tanács, mint ahogy tudjuk, ugye a Bibliában mindezek így szerepelnek, hogy megelégedett legyek, ezek szerint ez tanulható. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy senki nem születik így. Tehát az ember, amikor Istentől távol él, akkor gyakorlatilag ő az örök elégedetlen. Ugye mindig az ember többet és többet akar. Az első kérdés, ami itt már felvetődött a bevezetőben is, hogy vajon mennyire a körülményektől függ az ember megelégedettsége. Ha már egyszer Páli ige, akkor vizsgáljuk meg Pál apostolnak a szolgálatát és életét tekintettel annak körülményeire. És elég gyorsan látni fogjuk, hogy Pál az ő megelégedettségét, amire azt mondta Filippi beliekhez írt levélben, hogy megtanultam, hogy azok, amelyekben vagyok, megelégedett legyek, nem a körülményekből nyerte, de egy kicsit előre szaladtunk. Hát az apostolnak ugye a legtöbb irata található a Bibliában, az összes bibliai szerzőt figyelembe véve, és mégis ebben a sok levélben viszonylag keveset szól a szolgálatát körülvevő nehézségekről, küzdelmekről, megpróbáltatásokról. Egyetlen hosszabb ige szakaszt kivéve néhány versnyi szakaszok vannak gyakorlatilag ebben a sok levélben, ahol erről beszél. Ebből is látjuk azt, hogy az apostolnak eleve a gondolkodásának, az életének, a szolgálatának a homlokterében nem ezek a dolgok álltak. De nézzük meg egy pillanatra ezt, mert valóban, ha beszélünk világi emberekkel, de néha még amikor a saját szívünkkel beszélünk, amikor elégedetlenek vagyunk, akkor azt veszük észre magunkon is, de a világban is, hogy sokszor ugye a környezeti hatásoktól tesszük azt függővé, a minket körülvevő környezettől, hogy mennyire vagyunk elégedettek. Nézzük meg Pál apostolnak a élettörténetét egy kicsit részletesebben ezzel kapcsolatban. Most a leghosszabb ige szakaszból nem is idéznék be részt egyenlőre, hanem egy rövidebbet, a Korintusi első levél 4. fejezetéből néhány igeverset, és abból is különösen az egyikkel szeretnék foglalkozni. Korintusi első levél 4. fejezetéből a 11. verstől a 14. versig olvasom az írást. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezeinkkel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel törjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk, szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szeretett gyermekeimet intelek. És itt a 13. verse szeretnék kitérni, ott az elején, mint egy felsorolásszerűen szól az apostol a szolgálata során megtapasztalt nehézségekről, próbatételekről, de a 13. versnek különösen a második gondolata az elgondolkoztató, hogy a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Kiket nevezünk söpredéknek? Azt hiszem mindannyiunk számára elég nyilvánvaló ez. Ugye a minket körülvevő szűkebb vagy tágabb környezet, akár lehet az egész társadalomnak a legalját. Szokás ezzel a szóval illetni, hogy söpredék vagy szemét. Megdöbbentőek ezek a szavak az apostoltól, hogy a világ szemetjévé lettünk mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Itt egy olyan állapotra is szó van, amit az apostol lényegében megtapasztalt mindazok részéről, akik az isteni hívásnak nem engedtek. Tulajdonképpen ebben az igeversben visszacseng két nagyon nehezen elhordozható dolog. Ugye az apostol a megtérése után egész végig teljes buzgalommal, amit nagyon-nagyon ritkán lankadt egy kicsit, ha miénk az annyira lankadna egy kicsit, mint az apostolé nagyon ritkán, akkor azt hiszem örömmel tekintenénk magunkra is, és a mennyis örömmel tekintene ránk. Ugye az apostol esetében ez nagyon ritka volt, ő mindvégig a szolgálata során az emberek valódi jólétét tartott a szem előtt, az örökké való jólétét. Tehát mindenkit menteni igyekezett. Bár a pogányok apostolaként ismerjük sokszor, de azért minden településen, ahova bement, először hova ment? Először a zsidók zsinagógáiban hirdette az igazságot, és mindenkinek. Ő senkitől nem vonogatta magát. Tényleg azért élt, hogy amennyire lehet az embertársait mentse az örök életre. Hogy az Istennek alkalmas eszköze lehessen. És ilyenkor nagyon nehéz elhordozni azt, hogy mit kap ezért. Noha ő nem várta azt, hogy ezért valamiféle szolgálatot kapjunk, de azért még a hétköznapi mondásban is van egy olyan mondás, egy olyan hétköznapi bölcsesség, hogyha valakitől nagyon rosszat kapsz, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogy mi jót tettél vele. Azért ebben ugye sok igazság van, mert nagyon sokszor az igazságot nem csak közönnyel szemlélik, vagy közönnyel veszik tudomásul, hanem nagyon sokszor az igazság hirdetője ellen fordulnak. Főleg akkor jellemző ez, hogyha az igazság hirdetője meg is éli az igazságát, és Pálnál ebben csak nagyon-nagyon ritkán voltak apró hiányosságok, amiket ő később, amikor tudatára ébredt ennek, azt beismert. Ez az egyik dolog, hogy a hála hiánya az nagyon nehezen elhordozható az embernek. Nyilván Pálnak is azért volt ez elhordozható, mert gondolhatott éppen magára is, hogy mennyit tűrt tőle az Isten azokban az időkben, amikor még bár ő azt gondolta, hogy közel van az Istenhez, de valójában távol volt az Istentől. A másik dolog, ami ezekben az igeversekben visszaköszön, hogy a bűneset óta az emberi természet olyan, hogy nem szeretünk árral szemben úszni. Nagyon nem szeretünk árral szemben úszni. Az emberi megalkuvások döntő többsége onnan van, hogy be akarunk állni a sorba. És az apostol ezt nem cselekedte. Galata 1.10-ben így fogalmaz erről, hogy ha embereknek igyekeznék tetszeni, Isten szolgája nem volnék. Ez nem azt jelenti, hogy attól lesz valaki az Isten szolgája, hogy oda megy az oroszlánhoz, és megráncigálja a bajuszát, hogy hát ha rámordul, hát ha valami ellenkezést kivált az oroszlánból, ugyebár. Nem így működik ez, hanem ha valaki igaz módon él, és az igazságért, Istenért él, óhatatlanul kiváltja mindazokból ezt az ellenkezést, amiről itt szól az apostol ezekben a versekben, és ezzel kapcsolatban egy fontos gondolatra mindjárt visszatérünk. De apostolok cselekedetek 9. fejezet 16. versében annak a kereszténynek, akit elküldött Pálhoz az Isten, a damaszkuszi Pálnak a damaszkuszi úti tapasztalata lényegében a megtérése után, a következőt mondta, mert én megmutatom neki, mármint Pál apostolnak, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Tehát ez a nagy küzdelemnek a törvényszerűsége, hogyha úgy él az ember, amiképp az Isten igéjéből látja, akkor lesznek olyanok, akik elcsodálkoznak ezen is, akik felé ez egyfajta vonzás jelent, őket tudja az Isten vonzani az igazság felé, de sokan lesznek olyanok, és ők lesznek többségben, akik az igazság hirdetője ellen fordulnak, főleg, hogyha még az életével is megfedi őket, és Pál ezt a fajta nagy küzdelemből törvényszerűen következő ellenkezést tapasztalta, mégpedig nem is akármilyen hőfokon. Tehát amikor ezt mondja az írás, hogy a világ szemetjévé, söpredékévé lettünk, gyakorlatilag minden ember legaljának tekintenek bennünket, akkor itt ezt köszön vissza, ugye a nagy küzdelemben Sátánnak a Krisztus iránti gyűlölete, amit ugye most már közvetlenül Krisztus ellen nem tud fordítani, de ezt a gyűlöletet beleplántálja emberekbe, és azok ellen fordítja, akik az igazságot hirdetik és cselekszik. Most egy kérdést kell feltenni ilyenkor, ami meglehetősen kellemetlen tud lenni, hogy vajon miért van az, és messze nem én vagyok az első ember, aki ezt a kérdést felteszi, engem jóval több mint egy évszázaddal ezelőtt megelőzött Ellen White ezzel a kérdéssel, hogy miért van az, hogy manapság akkor oly ritkán üldözik a keresztényeket, de mondjuk tekintsünk el az üldözést egy pillanatra. Miért van az, hogy manapság oly ritkán váltunk ki ellenkezést? Erre a Biblia ad egy tömör választ, de Ellen White nagy küzdelemben élt válaszát is szeretném elolvasni, ami összesen egy bekezdés. Ugyanis ez egy kulcsfontosságú kérdés, amit majd nekünk is fel kell tenni. És itt nem arról mindenkinek a saját életével kapcsolatban, és itt nem arról beszélek, hogy akkor most arra törekedjünk, hogyan váltsunk ki nagyobb ellenkezést. Ez mondom, törvényszerű lesz, minél inkább krisztusi módon élünk, akik nem akarnak engedni az Isten lelke vonzásának, a törvényszerű, hogy azok részre az ellenkezést fogjuk megtapasztalni. Az az igevers, amiről szóltam, János evangéliuma 15. fejezetének a 19. verse, amit Jézus mondott a tanítványainak, és az rávilágít erre a kérdésre adandó válaszra is, amely azonban nem lesz túl kedves a szívünknek, illetve kedves lesz akkor, amikor Isten megmentő szeretetét látjuk ebben a válaszban, Mert valamilyen módon az Isten le akarja leplezni előttünk azt, hogy a személyes életünkben milyen megalkuvások vannak még az életgyakorlatunkban. Ugyanis ezt mondja ez az ige vers, a 19. vers János Evangélium a 15. fejezetéből. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Ugye a második, az igevers második gondolatát teljességgel megtapasztalta a Pál apostol, mert azt mondja itt János, hogy mivel, hogy az Isten választotta ki az ő tanítványait Krisztus e világból, és nem vagytok e világból valók, nem úgy éltek, nem úgy gondolkodtok, nem úgy cselekeztek, nem úgy szóltok, ahogy azt a világ szeretné, ahogy elvárná, elfogadná, ezért gyűlöl titeket e világ. Azonban a kérdésünk szempontjából az igevers első része elgondolkodtató. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Tehát ezen igevers szerint a feltett kérdése az a válasz, hogy ma a kereszténység azért nem vált ki nagyobb ellenkezést, hát üldözésről tényleg nagyon ritkán lehet beszélni, mert nagyon is hasonul a világhoz. Azt mondja itt János apostol, hogy világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Tehát azért nincs ellenkezés nagyon sokszor, mert az életünkben lehetséges, hogy megengedünk bizonyos megalkuvásokat, és ezért a minket körülvevő emberek úgy érzik, hogy hát teljesen hozzájuk tartozunk, vagy legalábbis nagyobb részben, ezért az életünk nem vált ki számottevő ellenkezést. Nem meglepő, hogy a Nagy Küzdelem könyvnek a második fejezetében, ami az üldözések évszázadairól szól, az utolsó bekezdésben szól erről Ellen White, ugyanerről a kérdésről. Amikor azt úgy kezdő, hogy van egy fontosabb kérdés is, előtte tudnélik arról szól, hogy miért van az, hogy sokszor azok, akik szinte az egész életükben hadakoznak Isten ellen, és mondjuk jelenleg most is, azok jól élnek, és semmi nehézségük nincsen. És ilyen értelemben jön ez a felvezető rész, hogy de van egy fontosabb kérdés is, amelyel korunk gyülekezeteinek foglalkozniuk kell. Pál apostol kijelenti, mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Akkor miért van az, hogy napjainkban oly ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely a Krisztus és apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel, és Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Ébredjen csak fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét. Most persze mondhatná valaki, különösen a beidézett egy bekezdésnek a következő mondatára, hogy a kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel, és Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi. Hát mondhatná valaki, hogy hát ez biztos nem az Isten végidőre elhívott egyházára vonatkozik, hogy az Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi. Pedig a válasz erre az, hogy de. Erre az egyházra is vonatkozik. Tudnélik, nyilvánvaló, hogy Ellen White nem a népegyházakhoz szól alapvetően. Hol volt tetten érhető akár a mi egyházunk, tehát a hetednapi adventista egyháznak az életében az, hogy valóban beteljesült ez? Ugye gondolom, többen ismeritek az Útelágazás című könyvet, szerintem sokan olvastátok is. És 1957 egy jelentőség teljes, mondhatnám, szomorú dátum abban a könyvben, amikor is az egyházunk bizonyos vezetői, azok az iránti buzgalmukban idézőjelbe téve ezt a szót, hogy elsősorban az amerikai evangelikálok jobban elfogadják őket, bizonyos megalkuvásokba belementek a hitünk alapvető oszlopait illetően. És ettől kezdve az egyház tanításaiban bizonyos területeken sokszínűség jelentkezett, ami azonban nem erény, hanem éppen hogy súlyos probléma. Például Krisztus testi létele kapcsán. Én magam is hallottam, ez csak egy zárójeles megjegyzés, olyan prédikációt Zugliget szószékéről még a szétválás előtt, amelyben azt hallottam, nem is hittem a fülemnek szinte, hogy Krisztus csak a Ádám bűneset utáni természetét vette magára, de csak annak a fizikai, a bűnesetnek csak a fizikai kihatásait. Saját két fülemmel hallottam. Hihetetlen is volt. Ugye ez az egyik olyan téves tanítás Krisztus testi lételét illetően, amely kicsit finomítja azt, hogy Krisztus Ádám bűneset előtti természetét vette magára. Ugye ott, ahogy szokta a világi ember mondani, nagyon kilóg az a bizonyos lóláb, vagy a tanács szokta mondani, az egyes a naplóból. Tehát ugye, de ez egy finomított változat, és ez sem az adventizmusban keletkezett, ez is máshonnan jött be. Tehát mivel jár az egyházi szinten, amikor mások elismerésének a kivívása érdekében, azért, hogy mások jobban elfogadják a mi tanításainkat, ne különüljünk el annyira, akkor megengedi az egyház ilyet magának. Hát az bizony azzal jár, amit Ellen White mondott, amikor, vagy hát leírt, de nyilván mondott is, meg gondolt is, amikor az omega válságról szólt, akkor leginkább az alfa válsággal hasonlította azt össze, amelyet ő átélt, és az omega válságról leginkább azt mondta, hogy reszketek népünkért. Tehát ugye nem véletlenül. Tehát ugye az Isten elhívott egyháza mindig az az alapfundamentum, hogy az igazság oszlopa és erőssége kell, hogy legyen. És akkor, amikor hamisságok be tudják fészkelni magukat az egyházban már tanítás szintjén, hát bizony, akkor van ok a reszketésre. De a mi egyén életünkben a tanulság ebből az, hogy mi magunkat is vizsgáljuk meg az ige és az Isten szent lelkének világosságában. Hogy vajon van-e bármi az életünkben, ahol az általunk megismert és a szent lelk által szívünkbe ért igazsággal megalkuszunk, bármilyen mértékben. Mert az Isten azt szeretné, hogyha ezek a megalkuvások eltűnnének az életünkből. Nagyon sokszor egyébként a félelem, aggodalmak miatt alkuszik meg az ember, de hát éppen erről szólt a szombatiskola, hogy az Istenben való elrejtettség ezt képes megszüntetni, és az Isten is azt akarja, hogy ne a félelmeink, az aggodalmaink határozzák meg a döntéseinket. De alapvetően nem erre akarok kitérni, hanem a megelégedettségnek a mikéntjére Pál apostol esetében, azonban ezt úgy érzem, hogy a mai időkben ez egy nagyon fontos szál, amit nem lehet elhanyagolni. Hiszen olyan történelmi idők előtt állunk, amikor a legalapvetőbb dolgokban próbálnak rávenni minket a megalkuvásra. Hiszen gondoljatok bele, amikor a császári Rómában, ugye a római birodalomban üldözték a keresztényeket először, ugye a zsinagógák felül indult ez az üldözés, majd szorványosan az egyes helytartók kezdeményezték ezt a birodalom egyes tartományaiban, majd végül egészen központi szintről, császári szintről szerveződött ez az üldözés, és voltak olyan egyszerű lehetőségek a keresztények előtt, hogy csak hincsél tömjént a császár szobra előtt, és nem jönnek az oroszlánok. Ugye milyen egyszerű megalkotni az igazsággal, és milyen egyszerű lett volna azt mondani, egy ilyen kísértése a végül hűségesnek maradt keresztényeknek, hát ők voltak sokkal kevesebben, hogy hát ha életben maradok, akkor mennyi sok minden jót tehetek? Tényleg? Amikor megalkuttam Isten igazságával, mennyi sok minden jót tehetek még? Milyen jót tehetek még akkor, amikor az egyetlen igazságot elvetettem? De szó szerint, hála az Istennek, mindenkorban voltak hűségesek, akik erre a kecsegtetőnek tűnő kísértésre azt mondták, hogy akkor inkább jöjjenek az oroszlánok. Ugye, vagy az első gyilkosság ugye a Földön, mindenki tudja, Ábel, Káin. Ábel is mondhatta volna azt, amikor látta Káinban fellobbanni a gyűlöletet. Hát ez egy fokozat volt. Nyilvánvalóan az a beszélgetés, az nem félmondat kérdés, félmondat válasz volt. Az egy fokozat volt, amíg eljutott oda Káin, hogy már kész volt arra, hogy megölje a saját testvérét. Ugye ennek voltak előjelei. Ábel ott visszakozhatott volna, nem? Becsaphatta volna magát ezzel, hogyha most lecsillapítom Káinnak a dühét, akkor én még mennyi jót tehetek az életemben. De valójában ugye elárulta volna azt az igazságot, amit ő megismert. Tehát ugye már Ábel ideje korán megmutatta, hogy valójában az embernek az élete sem drága, hogyha az Isten igazságáról van szó. Ő is mondhatta volna azt, hogy jó, eddig kiálltam az igazság mellett, de most látom a bátyámban fellobbanni ezt a dühöt, hát akkor majd engedek egy kicsit, és utána hát, ha később meg lehet ezt vele beszélni. De a hitősök soha nem így jártak el. És mi is olyan idők előtt állunk, amikor nagyon könnyű kimenekedéseket is fognak adni, hogy nehogy már az igazságnak a talapzatán maradjunk, hanem könnyedén leléphessünk arról. Hiszen Sátánnak mindig is ez volt a módszere, hogy először megpróbálta az embert letéríteni az igazság talapzatáról, és az erőszakos eszközök akkor jöttek, amikor ez nem működött már. Visszatérve azonban arra, hogy mennyire lehet az ember megelégedett, és mi a megelégedettségnek egy kulcs momentuma az ember életében. Ketté szedném a kérdést. Az egyik az, hogy a megelégedettségünk mennyiben függ attól, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel. Ez az úgynevezett isteni oldal. Ez a könnyebb. Ez miért könnyebb? Azért könnyebb, mert az Isten cselekedetei tökéletesek. Ő semmilyen helyzetben, semmilyen mértékben nem hibázik, hanem mindenben tökéletesen cselekszik velünk, bár ezt nehéz időnként elfogadni. Amikor, főleg akkor, amikor az ember kívánságai más irányba mutatnának. Ezért könnyebb ez, mert igazából itt csak az én döntésemen múlik az, hogy vajon a megelégedettségnek ez az isteni oldala meg lesz-e az életemben, vagy nem lesz meg. Azonban van egy másik oldal, ami sokkal több kérdést felvet, és ezért örültem én nagyon a szombatiskolánál annak a megjegyzéshez, amihez mondtam, hogy szólok egy mondatot, aztán talán három lett belőle, de hogy valójában van a megelégedettségnek egy emberi oldala is, abból az emberek embernek emberrel való kapcsolatából származó megelégedettség. Az elsőt illetően a következőt szeretném mondani, egy könnyen megélhezhető ige hely, Timóteusi első levél 6. fejezetnek a 6. versét olvasnám. Tehát Pál apostol Timóteus azért első levél a 6. fejezet 6. verse a következőképpen szól. Tehát 6. fejezet 6. vers, de valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Itt azt az alapigazságot fejezi ki az apostol, hogy megelégedett keresztény élet, az csak Isten félelem útján érhető el. Hogy ez valóban nem a körülményektől függ, ezt ebből látjuk, pusztán ebből az igeversből is, de hogyha mondjuk egy megelégedettség definíciót fölolvasnék, ezt egy internetes szótárban találtam, és nagyon jó szerintem, jobb nem kívánás, amikor a személy magát lelkileg és testileg is jól érzi, nem kíván többet. Na hát, ugye ezek szerint, ha azt mondanánk, hogy az apostol a körülményeit illetően volt megelégedett, akkor bizonyára azért összevonnánk a szemöldökünket, hogy Hogy lehet az, hogy testileg és lelkileg is jól érzi magát, nem kíván többet? Hát ezeknél a körülményeknél nem lehetne többet kívánni? Sőt, csak többet lehet kívánni. Tehát valahol másút kell a megelégedettséget keresni, és erre világít rá ez az igevers, hogy nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel. Ki az a bibliai személy, aki végül, mint egy summázatként ezt kimondta, de annak előtte megállapította, hogy minden hiába valóság. Ugye Salamon, hát ez könnyű kérdés volt így, ugye? Salamonhoz messze földről, amikor istenfélő módon élte az életét, Etiópiából eljött egy királynő, ugye? És miért jött el? Mert olyan volt a híre Salamonnak, olyan messzire eljutott a híre, hogy ő úgy döntött, hogy ezt neki meg kell győződni, ezt saját szemével látnia kell, ezt meg kell tapasztalnia. Azért ma, ha belegondolunk, a királynőknek ma mi felel meg a legtöbb országban, miniszterelnök, köztársasági elnök, stb. Ugye nyilván, hogy ma a miniszterelnökök, köztársasági elnökök sokféle országban megfordulnak, úgy annak idején a királynék is azért legalább a szomszédos országokban azért valószínűleg megfordultak, és nem azt tapasztalta ez a királynő, amit Salamonnál tapasztalt. Mert Salamonnál mi volt az, ami legjobban megfogta a királynőt? Hogy a szolgákkal hogy bánt Salamon, az ő szolgáival, az alárendeltjeivel. Hát ugye Salamon király volt, tehát ilyen értelemben mindenki az alárendeltje volt az országban az emberek közül. Hogy bánt Salamon? Mert nyilvánvalóan ez a királynő nem ezt tapasztalta másutt. És nézzétek meg, hogy amikor Salamon eltávolodott az Istentől, akkor nem csak, és a csakot nagyon idézőjelbe tenném, nem csak az történt, hogy bálványisteneknek emelt templomokat, olyan bálványisteneknek is, akik emberáldozatokat követeltek, hanem az is történt vele, hogy amikor elaludt, akkor a fiához jöttek követek. Először ugye idősek, vének, jöttek tapasztalt hitbeli emberek, jöttek hozzá, és mit kértek? Így van, te azért könnyebbítsd meg azt a terhet, amit a te atyád Salamon rakott ránk. Tehát Salamon nem csak úgymond a vallásnak a miben gyakorlatában tért el igen súlyosan az Isten igéjétől, hanem az az ember, aki egy nagy lelkű ember volt az alárendeltjeivel, egy zsarnok, kiszipolyozó uralkodóvá vált. Kifordult önmagából. Na hát ilyen hírre a királynő biztos nem jött volna el. Mert azt mondta volna, hogy hát azért nem kell több ezer kilométert utaznom, elég, ha csak a szomszédba megyek. Vagy netán a saját házam táján körbenézek. Tehát ugye az ember teljesen kifordulhat önmagából, hogyha az Istentől eltávozik. De most a megelégedettségre gondolva, Salamon egy őszinte hívőként egy megelégedett ember volt. Viszont a Prédikátor könyvében, mivel ő király volt, ezért sok mindent megtehetett, a föld rengeteg repedezett kútjait megpróbálhatta a megelégedettsége szolgálatába állítani. Miket olvasunk Prédikátor könyvében, csak így néhányat említve? Az egyik dolog, hogy kincseket gyűjtött. Iszonyatos mennyiségű kincset gyűjtött, ezzel mondjuk a királytörvényt áthágta az egyiket, de idézőjelbetéve nem probléma, ő az összes többit is áthágta sajnos, amikor elhagyta az Istent. De nem csak kincseket gyűjtött, hanem tudományokat művelt. Bűn tudományt művelni? Hát nem. De hogyha én abból akarom azt a megelégedettséget pótolni, amit az Isten hiánya okoz az életemben, akkor rossz úton járok. Ugye olyat is ír a Prédikátor könyve, hogy építkezésekbe fogott. Hát hasznos dolgokat építeni szintén nem bűn. De mindegyikről mit állap meg, még a többiről is? Mit állapított meg Salamon? Ő maga megtérése után, újra megtérése után. Hogy mindez hiába valóság. Tehát az Isten békéjét, az Isten félelemnek a megelégedettségét semmi, a világ repedezett kútjaiból semmi nem tudta pótolni. Pedig ő azért több mindennel élhetett, mint egy átlag hétköznapi ember ma. hiszen király volt, nagyon sok lehetőség volt előtte. És az éle, és a Prédikátor könyvének a végén megállapítja azt az örök élmény igazságot, hogy mi az ember fő dolga. Ugye az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd. Mert itt lehetne világi példákat hozni, hogy mindenkinek van olyan világismerős, aki azt mondta, hogy ha nagyobb lakásom lesz, akkor abba hagyom a két végén egetem a gyertyát, éles stílust. Nagyobb lakás lett, akkor utána kellett egy jobb autó, kellett a feleségnek is egy gépjármű, aztán kellett egy nyaraló, és így tovább, tehát az elégedettség ezen javak által igazából sose érhető el. De azért döbbenetes, hogy mennyire így van ez, amikor egy hívő fordul el az Istentől, és ő maga is megtapasztalja ezt. Ezért örök érvény igazság, amit ugye a Prédikátor könyvében leírt, és érdemes megfontolni nekünk is. Ami még az isteni oldalt illeti, tehát ugye, ha Isten félelemben élek, valódi Isten félelemben élek, az egy megelégedett életet fog eredményezni. Még azt tanácsolja leginkább ugyanekkor a súlya az írás, hogy ne kételkedjek az Isten szeretetében, mert erre hajlamosak vagyunk egyébként. Tehát Pál is mondja az ő levelei egyikében, hogy a mi pillanatnyi és könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Sajnos vannak dolgok, amikből az embert az Isten csak szenvedések által tudja kivinni. Nem feltétlenül úgy szeretné az Isten, de tudja, hogy ez mindenkinél más és más lehet, hogy bizony igaz az mindannyiunkra, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Bár az Isten szeretné, hogyha ezekre nem kerülne sor az életünkben, de sajnos vannak ilyen dolgok mindannyiunk életében, ahol az önzés, a bűn bizonyos dolgai annyira meggyökereztek bennünk, hogy az Isten kénytelen megengedni ilyet is mentő szándékkal. De akkor is teljes bizonyossággal odafordulhatunk az igéhez, mert aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, mi módon ne adna mindent minékünk. Ugye, tehát ő ezeket a nehézségeket, ha megengedi az életünkbe, akkor azért engedi meg, hogy tisztítson minket, és azért, mert máshogy nem sikerült. És valójában, ha a kereszthez oda megyünk, ahogy Ellen White is tanácsolta, napi egy órát, vagy a mai rohanó világban még lehet, hogy kevesebb is elég, csak rendszeres legyen, akkor nem fogunk kételkedni az Isten szeretetében. Ez az isteni oldal, ami nagyon egyszerű, mert az én döntésem. Az én döntésem az a szemléletmód is, amit a világ úgy fogalmaz, hogy van egy, ezekben mindig nyelvleckéket is szoktak csinálni, van egy félig tele pohár, és akkor arra hogy tekintek? Hogy félig tele van, vagy azt nézem, hogy félig üres? Pedig ugyanaz a pohár, és ugyanaz igaz. Ha azt mondom, hogy félig tele van, vagy félig üres, ez ugyanúgy igaz. Csak ha félig tele van, azt a szemléletmódot tükrözi, hogy hálával tekintek azokra a dolgokra, amiket kaptam az Istentől. A félig üres azt a szemléletmódot tükrözi, amikor elégedetlen vagyok amiatt, ami nincs meg. Hát ezt is választhatok. Ugye a természetem mifelé sodor engem? Nem kevés sátáni segítséggel, az utóbbi felé, hogy félig üres. De az apostol jól látható a Bibliában, hogy nem erre tekintett, nem az őt körülvevő nehézségekre tekintett, nem arra tekintett, ami nincs meg neki, hanem arra, ami megvan, és neki a szolgálat öröme tette ezt az életét egy örömteljes életté. De most nézzük meg egy kicsit a nehezebb oldalt, az emberi oldalát a megelégedettségnek. Ugyanis a Biblia erről is szól. Gondoljunk mondjuk arra a példaképre, aki semmit nem hibázott semmiben. Ugye hát Pálnak azért akadtak hibái, ugye Jézus Krisztusra gondolunk. És Krisztus is vágyott arra, hogy a tanítványai együtt érezzenek, együtt küzdjenek vele. Igen, nyilvánvaló. Pedig hát azért Krisztus ugye mindig az atyával járt, és mindig az atya akarata volt az első az életében, de ő is emberként volt itt közöttünk, isteni természetét hozta és felvette a mi bűnre hajló emberi természetünket, És ugyanúgy vágyott a tanítványainak az ima támogatására is. A tanítványi hát olyan állapotban voltak, amilyenben ezt ugye nem tudták neki megadni. De minket is társas lénynek teremtett az Isten. És itt nem csak arra gondolok, hogy házastárs. Mert tény és való, hogy az Isten igéje ezt is mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat hozzá előtt, ami nem csak Ádám esetében volt igaz, hanem azóta általános szabályként ez mindannyiunkra vonatkozik. De mondjuk Pál apostolnak sem volt házastársa. Vagy mondjuk Jeremiásnak sem. Nem igazán lehet egyikőjük hűségébe se kételkedni. De ha az embernek valódi barátai sincsenek, az már nagy baj. Tehát ugye, most gondoljuk meg, hogy a gyülekezeteket miért adta az Isten. Viszonylag természetes dolog az, hogyha valaki megtér az Istenhez, mondjuk én például egy ateista körből tértem meg, tehát semmiféle vallási előzmény a családomban, tudtommal nem volt, de tágabb családban se tűnt fel ilyesmi. Elég természetes dolog, hogyha az ember megtér az Istenhez, és megváltozik az egész világlátása, gondolkodás módja, kezdenek megváltozni a cselekedetei, a vágyai, a céljai. Elég természetes, hogy a korábbi baráti körnek a jó része elmarad, elvész. És nem azért, mert elmarad magadtól, hanem egyszerűen az, ami a barátságot összekötötte, a közös érdeklődés, a hasonló világlátás, az egyszerűen nagyobb részt megszűnik. De az Isten azért adta a testvéri közösséget, hogy a elveszített barátokat úgy pótolja többek között, nem csak ezért, de azért is, hogy úgy pótolja, hogy ez sokkal erősebb baráti szál legyen. Hiszen mit jelent az a szó, hogy testvér? Ha most a fizikai testvérre gondolunk. Hát ugye a magyar szó az nagyon jó. Test plusz vér. Egy testből, egy vérből vagyunk. Hát ugye a testvérünkkel nőttünk föl, az esetek döntő többségében. Tehát jobban ismerjük őt bárki másnál. Tehát ugye mit meg nem tenne az ember a testvéréért? De hát a testvéremmel lehetek tűz és víz a világnézetemet, gondolkodásmódomat illetően. Ugye lehetek? De mégis mit meg nem tennék érte? Akkor mit meg nem tennék a hitbeli testvéreimért? Vagy mégse? Tehát ezen érdemes elgondolkozni, hogy a jelenlegi testvéri kapcsolatok mennyire tudják pótolni az életünkben a korábban volt, de azóta már alaposan megritkult baráti kapcsolatokat. Nézzük, mit mond erről az írás, hogy Pál apostol életében hogy működött ez? Na és azért, ami az apostolnál előfordult, az azért nálunk is előfordulhat, hiszen pontosan ez a cél. Azért vannak ezek leírva, hogy lássuk, hogy ugye húsvér embereknél, akik ugyanolyan természetűek, mint mi, semmivel nem jobb természetű, akármelyikünknél Pál apostol sem, ugye nála működtek ezek a dolgok, akkor nálunk is működhetnének. Róma beliekhez írt levél első fejezetéből olvasok néhány ige verset. Ugye a római gyülekezetet legjobb tudásunk szerint ugye nem Pál alapította, de mégis a következőképpen szól hozzájuk, vagy ír nekik. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek, 11. vers, a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. És utána megemlíti, hogy nem akarja, hogy ne tudják a testvére, hogy ő sokszor elvégezte magában, hogy elmegy hozzáig, de mindez ideig megakadályoztatott. Mindez ideig az Isten nem nyitott erre utat neki, de aztán tudjuk, hogy az élete vége fele erre út nyílt. De nézzük csak meg, hogy szól. Kívánlak titeket látni. És mi az, amit az apostol nyer? Mert azt gondolnánk, hogy ugye hát az apostol a maga erős hitével megy, példát ad, megerősödnek a gyülekezetek, de itt nem csak erről szól, azt mondja, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Tehát ugye ő maga is nyert azáltal, hogy azt a szolgálatot végezte, amit az Isten rábízott. Ő is hasznára volt a gyülekezeteknek, és a gyülekezetek is hasznára voltak az apostolnak. Kívánlak titeket látni. Na most, ha azt gondolnánk, hogy esetleg nem mindenkit, mert itt ugye effektíve nem írja azt, hogy mindegyik őket, azért Filippi beli levélben még ezt is hozzáteszi. A Filippi beli levélnek az első fejezet 8. versét olvasom, mert bizonságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében. Mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében. Vagy a 4. fejezet első vers, annak okáért szeretett atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm, én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szeretteim. Tehát ugye mindnyájuk után vágyakozott. Az egyik gyülekezetben, nyilván nem mondok gyülekezetet, meg nevet se, az egyik testvérem után odajött, amikor már úgy nagyjából így négy szem közt voltunk, és azt mondta, és valahol itt kezdődik a gyógyulás, hogy de én nem vágyakozom mindenkire. Ugye a gyógyulás, nyilván, aki vágyakozik őszintén teljes szívből minden testvérét látni, az nem mondja ezt. Nyilvánvaló. De ha nem ez a helyzet, akkor a gyógyulás valahogy kezdődik. Hogy az Isten szembesíteni tudja őt az ige által a saját állapotával. Mert innen lehet gyógyulni. Erre mondta Krisztus azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Akik szembesültek azzal, hogy van az igei mérce, és van az én állapotom. És én ezt szeretném. És ehhez kérem az Isten segítségét. És itt a 4. fejezet első verse már arra is rávilágít, hogy micsoda örömforrás az az apostolnak, de ez kölcsönösen működik egyébként, mert aki mást felüdít, maga is üdül, hogy micsoda örömforrás az apostolnak az, hogy látja azoknak a hitét, azoknak az erősödését, a szilárdságát, akikért ő munkálkodott. Ez egy óriási erőforrás. Na most szólít az apostol másút, most tényleg csak nagyon kivonatosan, arról, hogy a fizikai szükségletekben is megsegítették az apostolt. Ez is ugye, ezt is értékelte az apostol, bár hozzátesz, hogy ő tud szűkölködni is, de hála Istennek ezért tudott bővölködni is, ő megtanult bővölködni is, mert bizony, ugye olykor ebben is volt része. És a lelki szükségletek itt említettétek, hogy szombatiskolán is ez nagy örömmel töltött el engem, hogy mennyire jó lenne, hogyha olyan bizalmi kapcsolatok alakulnak ki testvérek és testvérek között, hogy megmennénk mondani egymásnak, vagy legalább egy-két testvérnek, hogy mivel küzdök, hogy miben kérek támogatást, mert természetesen lehet általánosságban is imádkozni valakiért. Hiszen vannak olyan emberek, akiknek olyan jó emberismeretük van, hogy ránéznek valakire, és már sejtik, hogy most nem a legjobb paszban van, vagy éppen, hogy jó paszban van. Tehát valamit meglátnak, és akkor ez alapján tudnak imádkozni. De mennyivel hatékonyabb egy imádság, amikor azért küzd, amiért én is küzdök. És ugye az apostol erről is szólt, ugye a szolgálatával kapcsolatban, ezt mindannyian ismerjük, ezt az ige szakaszt is, a Kolossé beliekhez írt levélnek a 4. fejezetéből, olvasnám a 2. a 4. verset. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyet fogoly is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Tehát, hogy teremtődjenek lehetőségek, és az apostol Isten szerint, Isten kegyelmével tudjon élni ezekkel a lehetőségekkel, úgy tudjon szólni, amiképp neki szólni kell. És nyilván ez az ima támogatás, ez sok minden másra is igaz. Tehát mennyivel erősebbek, hatékonyabbak lennének azok az imádságok, amikor nem csak egyes testvérek így pontszerűen küzdenék a saját küzdelmeiket, hanem volnának a testvéri közösségben olyan testvérek, akikkel bizalommal megmerik osztani ezeket a küzdelmeket, és ők is imádkoznának ott az illető testvérért, a győzelemért. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ez forrasztja egybe a testvéri közösséget. Ekkor lesz igazán testvéri közösség a testvéri közösség. Persze tisztában vagyok azzal, hogy a bizalmat nem lehet parancsba adni. Tehát az nincs olyan, hogy valaki kijelenti, hogy hát akkor holnaptól kezdve bízatok egymásban. A bizalom az kialakul. Ugye minél inkább járok Krisztussal, annál közelebb kerülünk egymáshoz, és a bizalom annál nagyobb eséllyel alakul ki közöttünk. De az is nagyon fontos dolog egyébként, hogy akkor, amikor valaki a hitéért, a hitbeli kilállásáért szenved nehézségeket, és az apostol ezt megtapasztalta bőven, akkor mennyire fontos az, hogy legyenek olyan keresztények, akik ott állnak mellette. Tehát ugye az ember, maga Krisztus is igényelte ezt a legnagyobb küzdelme idején, hát sajnálatos módon azért nem kapta ezt meg. Timóteushoz írt levélből idéznék most zászóként egy rövidebb részt. Első fejezet 16-tól 18. verse. Az Úr legyen irgalmas Onéziforusz házanépének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincseimet nem szégyenlette. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál a manapon, és hogy mi nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod, írja ifjú tanítványának, Timóteusnak, Pál apostol. Tehát nyilván egy igaz keresztény hívőnek a képe rajzolódik ki előttünk, aki ugye nagy szolgálatokat is tett az efézusi gyülekezetben, de mit is tett az apostollal kapcsolatban? Az apostol fogsága idején először ilyen házi őrizet jellegű fogságban volt, tehát lehetett őt látogatni, de azért ugye két római katona között ugye meg volt bilincselve, tehát azért ne úgy képzeljék el ezt, hogy azért esetleg ki is járhatott meg, mindent csinálhatott, de legalább látogatni lehetett őt. Róma akkoriban egy nagy világváros volt, tehát tényleg szükséges volt Onéziforusznak a buzgósága, hogy buzgón keresse az apostolt, és ezáltal meg is tudta találni. Hát akkoriban azért egy nagy városban nem biztos olyan könnyű volt valakinek nyomára bukkanni. És nézzétek meg, amit itt mond az ige, ugye a 16. versben, gyakorta megvidámított engem. És ugye a másik dolog, hogy a bilincseimet nem szégyenlette. Tehát akkoriban azért, mint ahogy ma sem, lenne népszerű az az ember, akit a hatóság éppen vizsgálat alá von. Noha lehet, hogy nincs a hatóságnak igaza, de hát a legtöbb ember úgy van vele ekkor, hogy hát azért ez egy megbilincselt ember, tehát bizonyára valamiféle súlyos bűnt elkövetett, hát nem lenne ott azért bilincsben, ha nem így lenne. De ugye Onéziforusz nem így gondolkozott, nem szégyenlette az apostol bilincseit, és gyakorta meg tudta őt vidámítani. Na most ilyen egy testvéri közösségnek az ereje, hogy gyakorta megvidámítjuk egymást. Hát most képzeljük el, hogy milyen a testvéri közösség, amikor ez tényleg így működik. És csodálatosak ezek az igék, és tényleg arra vágyakozik az ember, hogy ő maga is ilyen legyen. És hát őszintén kívánom azt, hogy valóban tudjunk olyan értelemben megelégedett keresztény életet élni, hogy az Isten oldala is ott legyen ott, tehát valódi Istenfélelemben éljünk, és a megalkuvásokat az Isten leplezze le az életünkben is, és mi pedig forduljunk azzal szembe. Ne a tükröt törjük össze, ne szégyeljük azt, hogy én még ilyen is vagyok. Már úgy értem, hogy nem baj az, ha az ember szégyelli azt, hogy ő ilyen is, csak ne ragadjon le a szégyenérzetnél, hanem lépjen tovább. És ugyanakkor azt is kívánom, hogy ennek a örömteli keresztény életnek a gyülekezetek részről is meglegyen az emberi oldala. Hogy tényleg valódi testvérekre találjunk a gyülekezetekben, és ezért imádkozzunk, hogy ezek a testvéri kapcsolatok valóságban működjenek. Egy dolgot tennék még hozzá, hogy ugye sokszor mit szoktunk erre mondani? Mert ugye mondjuk azt, hogy, hogy azért a személyes kapcsolatok mindennél többet érnek, mert az is sokat számít, ha felhívnak telefonon. De a személyes kapcsolatok mindennél többet jelentenek. Erre sokszor azt szoktuk mondani, hogy de hát a mai rohanó világban nincsen időnk. Azért az apostol eléggé elfoglalt ember volt. Mégis az akkori világban ugye volt ideje erre. És engedjétek meg, hogy szokatlanul egy prédikáció, az egy volt gimnazista osztálytársamnak a tapasztalatával zárjam le ezt. Ő a mai napig is, amennyire én látom, abból a néhány egy-két órás beszélgetésből világi emberként él, egy nagy cégnek, nem is tudom a céget, mert nem is kérdeztem, mert annyira nem érdekelt ahhoz képest, amit mondott, egy nagy cégnek a top menedzsere, egy olyan cégnek, amelynek a számos földrészen van ilyen leányvállalata, hogy úgy mondjam. És egy osztálytalálkozóra, egy gimis érettségi találkozóra hozott haza minket, még egy másik gimis osztálytársammal együtt, és akkor mondta el, hogy hát ő a Covid előtti időszakban volt olyan év, hogy 100 repülőjegye volt. Tehát egy évben 100 repülőút. Ugye, hát úgy működik a cég, mondta, hogy például Marseille-ben mondjuk volt egy ilyen meeting, ugye egy ilyen konferencia, és akkor mivel az adott témához mondjuk Tokióból értett legjobban egy ember, akkor ő Tokióból oda repült egy félnapos, egynapos meetingre, egy megbeszélésre, egy tanácskozásra Marseille-be, de miért is mondom ezt el? Mert amikor jött a Covid, ugye akkor értelemszerűen ezek a repülőjáratok leálltak, és utána is a cégek azt csinálták sokáig, az ő cégük is, hogy ráálltak az online ugye tanácskozásokra. És érdekes, hogy a világi ember is rájött arra, ő maga is, hogy az online nem működött úgy, ahogy működött a személyes. Ő persze nyilván nem az Isten oldaláról közelítette meg a dolgot, hanem egy cég minek az oldaláról közelítette meg a dolgot? A haszon, így van, a profit oldaláról. És a világi emberek, és egyébként a főnöke is lassan-lassan kezdtek rájönni arra, hogy miért kezd elmaradozni a profit. És azt mondta a Zoli, hogy arra jöttek rá, ő maga kicsit előbb, mások kicsit később, hogy amikor személyesen találkoztak, akkor ebédszünetekben, egyéb szünetekben mindig voltak informális megbeszélések a testvérek között. Természetesen online is volt ebédszünet. Mindenki elment a saját konyhájába. Elintézni az ebédre való dolgokat. Tehát és ezek a megbeszélések ember-ember között kimaradtak, és ez például profiton is érződött. Lejjebb ment. Tehát higgyétek el, ez most egy teljesen világi példa, hogy az ember-ember közötti személyes kapcsolatokat semmi nem pótolhatja. Erre időt kell szakítani. Min múlik ez? Azon múlik, hogy a fontossági sorrendemet hogy rendezem át az életemben. És ehhez is kérünk segítséget. Ámen.